Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, akinek nem lenne még ötlete, hogy milyen ajándékot vásároljon szeretteinek, annak van egy javaslatunk, vásároljon Malév jegyet, amivel ugyan repülni nem lehet, de lesz egy nagyon izgalmas előadás január 25-én az FMH-ban, a Fővárosi Művelődési Házban, ami a Fehérvári úton van, és ezt az előadást nem más tartja, mint Odze György, író, műfordító és egykori Malév alkalmazott, és ő itt is van a vonalban. Szia Gyuri, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Nem tudom, pontos volt-e a felvezetőm?
Nagyon pontos volt. Hozzáteszem, hogy voltam 35 évi diplomata is, aminek majd a fontosságára vissza fogunk térni a beszélgetés folyamán. Egy olyan pont van, ahol ez fontos lett, éppen a Malév szempontjából.
Aha. Na, hát azért ne spoilerezd el a lényeget, meg a legfontosabb dolgokat. Ugye Malév élménye, hát azt nem mondom, hogy mindenkinek van, mert fölnőtt közben egy generáció, akinek egyáltalán nincsen, de nekünk idősebbeknek van, és azért mi abba a korszakba repültünk Malévgéppel, amikor hát... Próbálok finoman fogalmazni, mert egyszer Besenyei Györggyel, a műrepülő pilótával beszélgettem, és ő utalt arra, hogy akkor azért ez még egy kicsit egy ilyen elit dolog volt, ha úgy tetszik VIP, és olyanok is voltak a gépek, meg olyan volt a személyzet, tehát nem egy ilyen mindennapos elrohanunk, ide repülünk, oda repülünk fapados történet volt, hanem hát volt ennek egy rangja, és hát pláne az ott dolgozóknak volt egy elképesztő rangja.
Szerintem mindent elmondtál, András, amit én akartam mondani.
Bocsánat.
Igen, luxus volt, a repülés luxus
igen,
volt.
Igen, mondjuk
és
ki.
A korabeli fényképeket megnézed, öltönyben a nők kalapban ridikülel utaztak, nem volt még ilyen húzós táska, meg ilyesmi. Valóban luxus volt a repülés, nem csak azért, mert drága volt, hanem mert voltak utazási korlátok is Európában, hiszen Kelet- és Nyugat-Európa még nem volt ilyen módon egyesült, mint most.
Hát hogyne.
Budapest Londonba repülni, mekkora dolog volt az egész ház összecsült a Márvány utca, vagy valaki, hogy Londonba repülők. Ma már ez hétköznapi. De vissza kanyarodva, amit mondtál, a repülés nem csak luxus volt, hanem volt egy varázsa. Tehát az emberek úgy tekintettek a repülésre, mint egy varázslatos eseményre, akik ott dolgoztak ebben a szakmában, azok végképp a levegőből éltek, a levegőben éltek, és távol voltak mindazok a hétköznapoktól, amelyeket mi megéltünk. Én 1973-ban kerültem a Malévhoz, akkor Malév egy család volt szinte.
Aha.
14 repülőgép volt, 1200 ember dolgozott a légitársaságnál. Tehát olyan mértékig voltunk összefonódva, hogy bármi, ami történt valakivel, az szinte családi esemény volt.
Aha.
És akkor még a Malév valóban, hozzáteszem, nagyon sikeres volt. Uh-huh. Ennek volt egy titka, hogy egy magyar üzletember, Onódi Lajos, még a 60-as években beszállt a Malévbe, mondhatnánk így, mai szókifejezéssel, és a kéteringet elkezdte fellendíteni.
Aha.
Olyan hidegtálak voltak a Malév menüjében, ami sehol máshol Kelet-Európában végképp nem volt, hiszen Kelet-Európa akkor még főleg belügyesek voltak a sztjuárdeszek. Nálunk pedig olyan válogatás volt, a legszebb lányok mentek a Malévbe, a sztjuárdeszeknek. Olyan hihetetlenül szépek voltak, és ügyesek. 3 hónapos képzés volt akkor a sztjuárdeszeknek, és mindegyikük mindenhez értett, mindent tudott, milyen bort kell ajánlani, milyen ételt kell ajánlani. Olyan hihetetlen képzésük volt, amivel a Malév márka lett Európában, akár hiszed, akár nem, márka lett. Sík volt Maléven utazni, még a nyugati üzletembernek is. Én akkor reptéren dolgoztam, forgalmista voltam, és azt láttam, hogy a nyugati üzletemberek, turisták boldogan repülnek a Malév gépeken. Volt aztán egy mély pont, de most erre még nem akarok kitérni.
És azt is fontos elmondani a fiatalabbaknak, hogy ezek a fantasztikus hidegtálak, ételek, borok, stb. Rövid italok, pezsgők, ezek mind ingyen voltak, ezek benne
hogy
voltak
ne.
A jegyárában.
Így van, igen. Sőt, még azt is elmondom neked, hogy volt egy svájci turista ügynökség, az Imholz, akik aha. ragaszkodtak ahhoz, hogy Malév gépeken repüljenek a csoportjaik, és nem Swissair-en. Mert ugye ez volt a különbség, igen, az Unikomtól kezdve a Balackpálinkáig minden volt. Sőt, most ez már szinte vicc, amit elmondok, de volt egy járatavató 1960-as évek végén, aztán Budapest-Isztambul, ahol az volt a akkori akkor Malé vezérigazgatónak a mániája, hogy egy cigány zenekart vitt fel a fedélzetre, és felszállásnál elkezdtek játszani. Én hihetetlen Bordinnak tartom az ötletet, nem is nagyon gondoltam, hogy szerencsés, hihetetlen sikere lett. Annyira unikális volt az ötlet, hogy aztán bevezett a Lufthansa is, aztán később nem cigányzenekarral, de ilyen fúvósokkal ünnepelték a járatindításokat.
Csodálatos. Annyit még érdemes elmondani a korszakról, hogy akkor ugye teljesen normális volt az, hogy mikor a gyerekeket, engem kisgyerekként is, meg szerintem a kortársaimat bevitték, beengedték a pilótafülkébe, ott lehetett nyilván idézőjelben a repülőgépet vezetni, beülni a pilóta székébe, húzogatni ott a karokat, meg bizonyos gombokat nyomogatni, szóval ez teljesen normális volt, és a másik, ami ma már teljesen elképzelhetetlen, hogy lehetett cigarettázni a repülőkön.
Hogyne, igen. Hát furcsa is, és én nekem is mai szemmel már azt mondom, hogy nem bírnám ki, hogy egy kétórás úton beszívjam a füstöt. Tehát más korszak volt, András, teljesen másképp éltünk. Nem volt a biztonsági kapuk a reptéren például. Ugye, hát átmentek utasok, leszálltak, indult a gép, megérkeztek, jött a podgyász ellenőrzés. Tehát igazából sokkal könnyedébb volt a repülés, annak ellenére, hogy volt ez a kelet-nyugati, hát politikai zár, mondjuk így, olyan mértékig volt egyébként, hogy például egy Berlin-Budapest járat, hogyha rossz tett az idő Budapesten, nem szállhatott le Bécsbe, mert oda nyugatnak számított, és féltek, hogy utasok disszidálnak. Tehát aha. Ilyen esetben, ha vihar volt, akkor Pozsonyba kellett leszállniuk a repülőgépeknek. Tehát volt egyfajta politikai zár, így mondanám, a két...
Hát a levegőben is ott volt a vasfüggöny, mondhatjuk.
Igen, így. Lényegében igen. De ennek ellenére mindenhol repültek a malévgépek, és mindenhol igazából azt kell mondani, hogy egy márka lett Európában. És amiről én már szeretnék mesélni, sőt, igen, azt mondom, hogy ez egy mese délután lesz.
Aha.
Nem fogok adatokat mondani, nem fogok számokkal terhelni a embereket, hanem inkább elmondom, hogy milyen élmények fűzöttek a Maléphoz, egyrészt személyesen nekem, másrészt azoknak, akik repültek. Számos történetet gyűjtöttem össze híres emberekről, akik repültek és elmeséltek dolgokat. Tehát olyan mese délután szeretnék csinálni, ami a repülésnek a története, jelene, és részben a jövője is, hiszen van egy jövője annak, amit most látunk a repülésben. Tömegközlekedéssé vált a repülés, ezt jól mondtad. Ma már egészen mások az igények, mások a tendenciák a repülésben, és el is szeretném majd azért kitérni, hogy a szakemberek erről mit mondanak.
Érdekes egyébként a műszaki része is a dolognak, mert javíts ki, hogyha tévedek, de én úgy emlékszem, hogy egészen a rendszerváltásig a malév gépek, mármint ugye a 70-es évektől, 60-as évektől talán, ugye ezek a 234-254-esek voltak, és ezek voltak az első sugárhajtású gépek.
Igen, igen. És azt kell mondanom, hogy a 234-es, ez a kisebbik, egy szűkös vadászgépből átalakított repülőgép volt, nem volt igazán megbízható, voltak is baleseteik balévos gépeknek, más
bocsánat,
gépeknek
annak
is.
Csak két hajtóműve volt, hogyha
igen,
jól emlékszem,
igen,
és a 254-nek volt egy harmadik ott
három,
a farka
igen.
Alatt. Már
és
ugye...
azért nagyon megbízható, hát mondjuk az, hogy inkább vezérség alatt.
Vezérség,
hangzik,
bocsánat.
Igen, ugye a farka pilótának van, szokták mondani viccesen. Szóval ez a 254-es igen korszerű gép volt, és azok a balesetek, amik történtek a malév színeiben, azok inkább pilóta hibából eltek. Erre majd kitérek természetesen, hogy alakultak ezek a balesetek, és milyen okai voltak, hiszen minden repülő balesetnek több oka van. Tehát, hogyha megnézed egy szimpla autóbalesetet, annak is általában több oka van.
Igen.
A repülésnél végképp azt mondom, hogy nagyon komoly vizsgálatoknak kell folyniuk, hogy megalapítsák. Egy ilyen repülőgép, mint a 254-es egyébként megbízható volt, igen gyors volt, és egy korszerű típus volt. Sajnos volt egy olyan eset Szalonikiben, amikor megingott a magyar vezetés bizalma ebben a géptípusban, de ezt majd elmondom a az FMH-ban.
Te írtál egy könyvet is a híres 75-ös tragédiáról, ugye ez a beiruti tragédia, amit nagyon-nagyon sokan feldolgoztak, meg nagyon sok Conte is kering erről, és sokan összeszokták téveszteni azzal a, szintén azt hiszem, egy 75-ös és hát nagyon-nagyon szomorú magyar vonatkozású tragédiával, amikor Vujcic Tihamérnek a gépét, illetve hát ő is rajta volt azon a gépen, amit lelőttek, de az Damaszkuszban történt.
És egy csegép
volt. És ez egy csegép volt, igen.
Igen, igen. Most erre három dolgot mondok röviden. Az egyik, hogy az egyetlen olyan repülőbaleset volt a repülés történetében, amit nem követett hivatalos vizsgálat a beiruti.
Ez a 240-es járat, ugye?
Pontosan.
Aha.
Nem követte hivatalos vizsgálat egyáltalán, de ennek sok oka van, ezt majd elmesélem. A második dolog, amit szeretnék mondani, igen, nekem ezen a járaton stewardessként dolgozott az akkori mennyasszonyom, aki ott meghalt.
De ez a könyvedben is, ami egy regény, de ez abban is így van, de akkor ennek ezek szerint van valóság alapja.
Ez egy docufiction lényegében, igen, ezt dolgoztam fel, és most érnék vissza a diplomáciai karrieremre, mert minden állomás helyen dolgoztam, nyomoztam. Mikor Londonban dolgoztam, bementem a Lloyd biztosítóhoz, hogy mit tudnak a repülőgép biztosítás adata, mert ez is rejtélyes volt, most nem mondom el akkor, de nagyon rejtélyes volt. Amikor Helsinki-ben dolgoztam, ott kikértem a finn külügyirattárában az adatokat, mert voltak finn diplomaták a légijáraton. Tehát ez a baleset egyébként azt kell mondanom, hogy a malév összes hibáját, problémát, és vagy a társadalom összes gondját tartalmazza összesítve.
Gyuri, de bocsánat, én átsiklottam a fölött, hogy ez neked egy ennyire komoly személyes tragédia is volt.
Igen, igen, nagyon komoly volt, és igazából abban, hogy abba hagytam a maliós pályafutásomat, nagy szerepe volt. Tehát annyira megrázott, hogy egy 23 éves lány így halljon meg, sok más társával együtt, éppen más járatokon is, hogy igazából volt bennem egy nagyon nagy szorongásérzés a repüléssel, az élettel kapcsolatban akkor. Még szóval visszatérjük a Vujicicra, viszont adásra már említetted. Ő akkor nem akart malévgéppel repülni, hogy az veszélyes. És látod, milyen a sors, éppen csegépen érte őt a halál Damaszkuszban, azt is lelőtték egyébként, de ennek is más okai vannak, majd ezt is elmesélem.
Hát elképesztő a történet, de ha már a géptípusokról beszéltünk, azt hiszem, hogy a rendszerváltáskor jöttek be a Boeingek, az első 737-esek, hogyha jól emlékszem. Én nagy szám voltam, amikor először, Boeing-géppel utazunk, igen, milyen klassz. És akkor ugye ez ment egy darabig, de hát nyilván majd beszélni fogsz arról, hogy mikor is szűnt meg a malév 2012-ben, ugye?
Igen, 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 igen.
Hogy mi vezetett ideig, hogyha ez egy ilyen sikeres vállalat volt?
Hát ennek is megmondnak a maga okai, ezt is el fogom mondani, röviden is, meg ha vannak kérdések hosszabban is, kitérek politikai kérdésekre, gazdaságiakra, műszakiakra, mindenre. Tehát sajnos megvoltak az okai ennek, és már voltak jelzések, hogy baj lesz. Uh-huh. Tehát igazából egyébként sok más légitársaság csődbe ment az elmúlt 30
hát év. Hát említetted a Swissert is, ugye? Swissert, hát az sincs, igen, már.
Nincs. A Pan American milyen
tényleg,
nagy szám volt.
Tényleg,
úristen, tényleg. A TVA megszűnt. Aztán mondhatnám példaként a Thomas Cook.
Igen.
A világ első utas irodája volt, és megszűnt, tönkrement. Tehát igazából vannak ilyen történetek, mindegyiknek van magyarázata. A malév esetében egy picit komplikáltabb, mint az átlagos, mint minden magyar történet komplikáltabb, mint a többieké. És erre is majd kitérek. Még a Boeingekre visszatérve szóra, 92-ben vette meg a Malév az első hosszú távú Boeingét, a 767-eseket, de ez is a felemásról sikerült, mert ezt egy 20 éves gondolkodás előzte meg, hogy a hosszú távon kell repülni vagy sem, mert ebben látta Malév a 90-es években a kivezett utat. De,
bocsánat,
de már...
mit nevezünk hosszú távnak? Mert rövid táv, azt gondolom London.
Egyesült Államok és Ázsia.
Aha.
Ugye akkor óriási piac volt Bangkok.
Igen, igen, igen.
Tokió, Japán nagy piac volt, és hát ugye New York, meg Toronto ott egy magyarság miatt. Tehát ez a három járat indult elsőnek, New York, Toronto és Bangkok, és úgy nézett ki, hogy mind a három bomba siker lesz, hiszen jó gépekkel repültek, jó személyzettel repültek, és mégis mind a három érdekes módon veszteséget hozott. Hogy ez hogy történt, ezt majd ugye elmesélem. De az is furcsa, hogy mikor én beléptem a Balévhoz 1973-ban, borzasztó régen volt, gondolj bele, már nem is tudom, mikor volt, akkor már volt egy olyan elképzelés, hogy hosszú távú járatokat szeretnek indítani. Az én felvételem többek között azért is sikerült, mert nagyon beszéltem angolul, és úgy képzelték, hogy lesz ott egy ilyen team, amelyik ezeket a hosszú távú járatokat előkészíti, és amerikai partnerekkel fogunk tárgyalni. Hmm. És én ebbe bekerültem volna. Tehát ez is egy érdekes, hogy hogy fonódott össze az én sorsom a malév sorsával. Hmm. És hát volt, amiről ugye szinte nagyon kevesen beszélnek, volt egy olyan, 1980-ban András képzeld el, egy olyan terv, hogy amerikai gépet venni, és alakult volna egy Blue Danube Express légitársaság.
Hmm.
De aztán megfúrta a politikai vezetés, ez lett az első magyar hosszú távú repülés Amerikában.
Elképesztően érdekes. De amiről még nagyon sokat sztoriztak annak idején, az az, hogy ugye hát ez a korszak, mert ez a korszak alatt 80-as évek vége, 90-es évek eleje, ugye ez az, amikor a külkereskedők a legmenőbb emberek. Tehát, hogy tényleg, hogyha valaki külkeres, hát ő az Isten császár, és nekik voltak ilyen sztoriaik, hogy hirtelen összehoztak valami dílt, és akkor utasszállító gépeket állítottak csatasorba áruszállításhoz, egyszerűen úgy, hogy telepakolták az üléseket, nem tudom, gyümölcsel, ezzel, azzal, amazzal. Te ismersz ilyen sztorit? Vagy ez lehet, hogy csak legenda?
Hogyne. Ez volt egy Hungarofrukt nevű külkereskedő állat, ami gyümölcsöket és zöldséget exportált. És úgy képzeld el, hogy az az IL-18-as, ami napközben utasokat szállított, azokat délután bepakolták itt felé. Még az én is akkor dolgoztam forgalmistaként, tehát én is részese voltam aktívan, zöld paprikával. Zsákokban az ülések mellé, vagy kiszedték az ülések részét zöld paprikával, és Helsinkibe vitték, ahol kirakották, majd elpőbb éjszaka viszont, és reggel forgalomba állt. De olyan szag volt az utastérben utána, hogy ki kell szellőztetni.
Hát nézd, az a szerencsé, hogy Helsinkiből nem hoztak visszafelé halat, pedig az nem lett volna rossz ötlet, de az biztos, egy komolyabb szellőztetést igényelt volna.
De érdekes módon, amikor ott voltam diplomata Helsinkiben, még mindig emlegették a magyar zöld paprikát, hogy a legjobb a világon.
Hát, ez igaz is, és nem is nagyon elérhető a világ más
pontjaim. Igen.
Gyuri, hallgatnálék még órákig, de lassan elszállt az időnk, meg hát tartogassuk a Puskaporta január 25-i előadásodra, hogyha egyet értesz, ami még egyszer elmondom, hogy az FMH-ba, tehát a Fővárosi Művelődési Házba lesz, ami a Fehérvári úton található, egy legendás hely. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Bizony.
Még egy szót mondj kérlek, hogy van neked egy könyved, amiben egyébként leírtad ezt a 75-ös katasztrófát, amire én utaltam is. Mi is ennek pontosan a címe?
A Beiruti rejtély.
Igen, igen. És ez még kapható, elérhető.
Hát már csak így a interneten.
Aha. Na mindegy, hát lehet, hogy ennek az előadásnak
a nyomán. És egy újra nyomást majd kijelöltetünk.
Igen, igen, vagy lesz egy új könyv. Jól van, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor hát nagyon nagy sikert kívánok az előadáshoz, ami biztos meg lesz.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen, szervusz.
Viszontlátásra, szervusz, Andrá.